Köszönöm szépen. Tehát én Vinkó Tamás vagyok, és az informatika tanszékről jöttem, és majd ide akarok jönni, mert használni akarom egy pillanatra a táblát, hogy hát én itt nagyon jól érzem magam, meg kell mondanom őszintén, tulajdonképpen szabadságot vettem ki mára. Egy órácskám lett volna csak megtartani, de nyilván ezer más dolgom is van. És hát szóval, hogy így a mindennapi zakatolásból ez most legalább valahogy így kizökkentett, és tényleg nagyon köszönöm a meghívást. Az egyik oka ennek, hogy a szervezők megtaláltak, az az, hogy súgtak nekik, meg egy időben, hát egy sajnos nagyon rövid ideig, tehát van egy olyan tantárgyam, aminek az a címe, hogy információvizualizáció, és ezt a könyvtár informatikus szakosok tanulták. Na most ez a szak, ez nem létezik többé. Remélem, hogy nem az információ vizualizáció kurzus vezetett ide, de rendkívül az is egy nagyon rossz élmény volt. Nyilván tehát én az informatikán, aki jár, az látja, hogy tehát a nemek aránya az nagyon eltolódott, és akkor, tehát hogyha ez valahogy kiegyensúlyozódik, vagy inkább átbillen az ellenkező irányba, akkor az mindig valahogy kellemes élmény. És akkor ezen kívül még azt akarom elmondani, hogy az a benyomásom, az az érzésem, hogy itt van egy ilyen alaphangulat, amit én szeretnék erősíteni, egy rossz hangulat, de majd kibékülünk a végén, a kerekasztal beszélgetésnél, hogy így mosolgunk egymáson. Tehát a digitális bölcsészet, informatikusok és bölcsészek, könyvtárosok, stb. Hogy így mosolgunk egymáson, hogy a számítógépek, azok a írógépek tulajdonképpen, meg tehát semmi más, csak ilyen kiterjesztett írógép, ahol lehet törölni, meg úgy, hogy a verseket nem tudják elemezni, az is nagyon tetszett. Nyilvánvalóan metaforákat, stb. Mi meg mosolygunk, hogy micsoda kis egyszerű dolgokat csinálnak, meg hogy ennél sokkal több van. És akkor azt akarom mondani, hogy az Informatika Intézet védelmében én ide fölírom két szót. Matematikai, remélem jó írom, matematikai modellezés. Okay. És a másik szó, pontosabban hát fogalom, az pedig az algoritmikus gondolkodás. Jó, azért írom ide föl, egyrészt mert senki elmasználta ezt a nagyszerű régi találmányt tápa, és másrészt meg szóval, hogy ez az, amit, ez a két dolog, amit mi ott próbálunk csinálni, illetve hát csinálunk is, és hogy ez mind a két fogalom rettenetesen fontos, ebből elsősorban nem is talán mind a kettőt kiemelném, és az előadásban próbálok is rájuk referálni, vagy rámutatni. Tehát a modellezés ugye az nem kell nagyon magyarázni, az valahogy formális módon próbálunk leírni valamit matematikával, úgyhogy egy elég régi tudomány. Az algoritmikusság az meg ugye azt akarja jelenteni, hogy valamit hát arra szoktam, tehát hogyha nagymamának kell mondani, akkor egy ilyen recept van, és akkor azt kell végrehajtani egy gépnek. És hát a gondolkodás az nyilván nem kell mondani, és itt rettenetesen fontos ebben a mind a két dologban az, hogy ezt nagyon-nagyon célszerűen kell csinálni, ezt a lépést. A másik pedig az, hogy olyannak kell lenni annak az algoritmusnak, hogy az nagyon hatékony legyen. Különben az égvilágon semmi értelme nincsen. Jó, de ez ugyanúgy igaz az első esetre is. Tehát a modellezést is nagyon-nagyon célszerűen kell csinálni, mert egyébként nem ér semmit az egész. Jó, tehát a modellezés hálózatokkal. A hálózatok, most már itt többször elhangzott majdnem minden előadásban, rendkívül egyszerű fogalmak, matematikai fogalmak tulajdonképpen. Csúcsok és éleknek halmaza. Én itt rajzoltam egy rettenetesen egyszerű sematikus ábrát, tehát ez egy absztrakt, álljak ide ugye a filmezés miatt. Igen. Szóval ez egy absztrakt matematikai fogalom tulajdonképpen, de ugye elnézést a csúnyácska vizualizációért, mindegy, nem is említem. Szóval az itt a lényeg, hogy tulajdonképpen hierarchikus kapcsolatokat próbálunk meg ezekkel leírni. Jó, itt elsősorban, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, nem a vizualizációról van szó, hanem sokkal inkább a mögöttes tartalomról. Nagyon sokan említették ezt már, hogy nagyméretű adatok vizualizációja lényegében reménytelen. Majd az előadásban persze csalok, mert nyilván kihasználom azt, hogy népszerűvé lehet válni azáltal, hogyha nagyon érdekes ilyen hálózatos demókat csinálunk. Tehát én ott azt, mégis arra fogok majd hangsúlyt fektetni, de próbálom majd kiemelni azt, hogy az egész strukturális elemzés az nagyon-nagyon fontos. Jó? Itt akarok arra is utalni ezzel a kis különálló dologgal, hogy ez is része a gráfnak, tehát ezek a kerikák a csúcsok, az élek az élek, és akkor ez is része a gráfnak, de ő külön van, direkt hagytam úgy, az azért van ott, mert reprezentál valamit, vagy valakit, jó? Viszont számunkra tulajdonképpen nem túl hasznos dolog, mert nem biztos, hogy egyszerűen nem érjük el, kívül esik ezen az összefüggő magon, és akkor tehát, hogy nem tudjuk általában bevonni az elemzésbe. Tehát a gráfelmélet és ez a hálózat, a dolog, ez a kettő, ez pontosan ugyanaz, jó? A hálózatok, azért szeretjük úgy hívni őket, legalábbis én így szeretem fogalmazni, azért szeretjük megkülönböztetni a gráfoktól, mert a gráfok azok csak úgy önmagukban léteznek, azok egy ilyen absztrakt matematikai fogalmak, csúcsok és élek halmaza. A hálózatok azok azért a külön szóhasználat, hogy valami mögöttes tartalom van, valami, ami a valós életben létezik, azt próbáljuk leírni, matematikai modellezéssel próbáljuk leírni gráfként. És akkor onnantól kezdve azért hívjuk hálózatnak, hogy megkülönböztessük, hogy azt nem azért csináltuk azt a gráfot, hogy csak úgy legyen, esetleg algoritmusokat gondoljunk ki rajta, hanem azért, hogy valamit megnézzünk azzal kapcsolatban, és utána, itt jön a lényeg, utána visszakövetkeztessünk az eredeti felhasználási doménre. Oké? És akkor csak ugye ez kötelező fólia, gráfelmélet 1700-as évek eleje, volt egy város, ma is létezik csak más néven, nem volt Königsberg, Poroszországban, és nagyon szép kis város, van benne egy folyó, amiben próbálom itt mutatni, van 7 darab híd. Oké, és akkor az volt a kérdés így az ott lakó polgárok között, hogy egy hétvégi sétában mondjuk meg lehet-e azt csinálni, hogy mindegyik hídon pontosan egyszer megyünk keresztül. Oké, tehát körbe lehet, hát mindegy, hogy körbe, az a lényeg, hogy lehet-e csinálni olyan sétát, hogy mindegyik hídon pontosan egyszer megyünk keresztül. Ez az eredeti feladat. Na most ez egyben mondhatjuk azt is, hogy ez a hálózattudománynak a születése is, amikor ugye ez a rész egy olyan vizualizáció akar lenni, amikor hát a fölösleges részeket lekaparjuk, tehát nyilván lényegtelenek az ottani utcák, épületek, stb. Ez pusztán csak a hidaknak az elrendeződését mutatja, és még az is lényegtelen, hogy a folyó az ott nem olyan pontos. De még csak ez se a lényeg, hiszen itt még nem vagyunk a mateknál, hanem itt lesz majd a lényeg, hogy a matematikai modellezés része az itt jön be, hogy a szárazföldi részeket azokat pontokkal jelöljük, és a hidak azok pedig az élek lesznek. És akkor megint itt már tök mindegy, hogy ez milyen hosszú valójában. Az nem azt jelenti, hogy a híd az hosszabb, természetesen teljesen mindegy, az összekötöttség a lényeg. És akkor itt újra lehet kérdezni, hogy akkor most a gráfban meg lehet-e azt csinálni, hogy akkor úgy minden pontra elmegyek úgy, hogy az összes élen pontosan egyszer megyek keresztül. És akkor élt akkoriban egy nagyon híres matematikus, akit úgy hívtak, hogy Euler, az egyik legproduktívabb matematikus minden időkben, és hát 1736-ban ő rajzolta le először ezt a, vagy ehhez hasonló ábrát, és meg is mondta, hogy ez lehetetlen. De nem úgy mondta meg, hogy erre, tehát Königsbergbe lehetetlen, hanem rögtön arra gondolt, ugye matematikusként, hogy hát ezt lehet általánosítani, és megmondta, hogy mi az a szükséges és elegendő feltétel egy gráfban, hogy ez végrehajtható ez a dolog, vagy nem hajtható végre. Oké, és akkor a részletre nem emlékszem, valahogy azzal van összefüggésben, hogy a egy-egy csúcsnak a fokszáma, ami nem más, mint az, hogy hány darab éle van, hogy a fokszámainak párosnak kell lenni, hogyha jól emlékszem, az a lényeg, hogy többen bólogatnak a tanult kollégák. Tehát ezzel egyértelműen megmondta az, hogy mik azok a szituációk, amiben ez lehetséges, meg mik azok, amiben nem lehetséges. És ezzel lényegében, hát ezt nem igazán nevezhetjük algoritmusnak, de tulajdonképpen lehet algoritmust, egy receptet csinálni ebből, hogy megvan a gráfom, jó, valahogy, és akkor utána egyszerűen csak végignézem a csúcspontokat, és megnézem, hogy hány darab éle van. Hogyha egyetlen egy helyen találok ilyet, hogy három, vagy páratlan, tök mindegy, lehet az 13 is, vagy akármennyi páratlan, akkor már megállhatok és mondhatom, ez nem fog menni. Oké? És akkor hát ezzel ugye nem kell mondani, hogy fantasztikus dolgokat lehet csinálni. Na most visszatérve akkor a hálózatokra, ez egy nem szigorú osztályozás, amit ide próbáltam összeszedni. A következőket szoktuk megkülönböztetni, léteznek ilyen úgynevezett technológiai hálózatok, ennek az egyik reprezentatív eleme az maga az internet. Ugye megint csak, hogy így 4 óra körül frissítsem a társaságot, nyilván nagyon egyszerű kigondolni, hogy miről van szó, a számítógépek a csúcspontok, és két számítógép, hogyha dróttal össze van kötve, akkor van köztük él a gráf reprezentációban. És akkor rögtön lehet kérdezni, hogy szét lehet-e rombolni például az internetet, le lehet-e róla választani részeket, van-e arra esély, hogy lekapcsolódjon mondjuk egy egész föld, és stb. Stb. Vagy ha ezt akarjuk elérni, mondjuk egy terrorista szervezet vagyunk, akkor melyik részeket kell támadni. A másik kategória az információs hálózatok, ugye ez itt nagyon releváns ezen a workshopon. A World Wide Web az egyik ilyen reprezentatív elem. Megint ugye tréning, mik a csúcspontok, hát azok a weblapok, és akkor, hogyha van link, tehát mutat kékül a weblapon, ez amire lehet bökni az egérrel, akkor az él. Oké, és akkor ez már egyébként ez egy irányított gráf lesz. Az irányított gráfoknak is ugye van külön jelentősége, ott sok minden máshogy működik. Itt az előző példában ez például irányítatlan, itt tök mindegy, hogy így megyünk, vagy így megyünk, nem az a lényeg. Oké? A World Wide Web-ben ott nagyon is lényeg, hogy ezek irányított élet. A mutatók irányítottak. A szociális hálózatok ugye a nagy kedvenceink, itt a barátságra kell gondolni, vagy a Facebookra, elektronikus változatban. Például az ugye azért jó a Facebook, mert az akkor az már eleve nagyon könnyű kinyerni belőle a gráfot, és hát akkor ott a csúcsok az emberek, az élek azok pedig az, hogy akkor ő ismeri a másikat. Ez nyilván nem feltétlenül irányított, de lehet az is éppenséggel, ez hosszú téma, de nem menjünk bele. És akkor még egy kategória, amit nagyon sokan elemeznek, és ugye ennek a századnak a tudománya a biológia, tehát a biológiában található hálózati ilyen modellek, azok rendkívül kúrensek. Mostanában én most csak egy aprócska példát vettem ide föl, a tápláléklánc. Tehát ott az állatok a csúcspontok, és akkor a megeszi egyik a másikat, az él. És akkor ott is különböző kérdéseket lehet onnantól kezdve föltenni. Na most egy picit csináltam házi feladatot, hogy az eszközökből mutatnék csak 3-at, amikkel én egyáltalán valamilyen kapcsolatba kerültem. Itt volt, aki már említette esetleg ezt az R nevű programozási nyelvet. Ez egy eléggé, hogy is mondjam, csak szofisztikált dolog, és tehát, hogy így meg kell hagyni az informatikusoknak, hogyha foglalkozzanak vele. Tudnék, nagyon érteni kell ahhoz, hogy hatékony kódot csináljunk benne, és itt a hangsúly, hogy ez bizony ilyen dolog, hogy így tehát verni kell nagyon a billentyűzetet, és csak nagyon kinkeserves kínnal jön ki az, amit igazán szeretnénk, de aztán, ha az kijön, akkor meg csodálatos dolgokra képes, viszonylag hatékonyan. És van egy csomag, aminek az a neve, hogy iGraph vagy iGraph, sose tudtam, hogy kell ejteni, nem is érdekes. Ez egy programcsomag, ami az R nevű nyelvben létezik. Oké, és akkor hát mondjuk körülbelül olyan 1000 különböző eszköz kínál arra, hogy akár nagyméretű hálózatokat is elemezzünk. Jó, ez az ábra, ami itt van, ez egy kicsit így kapcsolódik, ez egy ilyen picit erőltetett grafikus felhasználói felület, ami kapcsolódik ehhez, ami könnyíti azt az elkeseredett hangulatot, amit az R egyébként okoz. A másik program, amiről részletesebben szeretnék beszélni, ez a Gephi nevű program, csak a logóját tettem föl, ez egy szabad... Oké, mind a három dolog, lesz egy harmadik is, mind a három dolog teljesen szabadon hozzáférhető, és folyamatosan, hogy mondjam, bővítés alatt lévő, tehát ilyen szabad mozgalom, szabad szoftver mozgalom alapján, oké, 4 perc, az jó. Még bemutatót is szeretnénk tartani, szóval erről fogok egy picit beszélni, és akkor a harmadik az meg megint egy ilyen programozás nyelves dolog, én megint ilyen elkeserítő dolgot akartam ide felrakni, hogy rengeteg sok függvény van benne, informatikusoknak való dolog, de ők meg akkor tudják, hogy mit kell vele kezdeni. És akkor ezekkel, tehát elemzés és vizualizáció, amit lehet csinálni, de az elemzést azt nagyon szeretném kiemelni, hogy azonban a lényeg, oké, nem a vizualizáción, hiszen az általában nagyon korlátor. Nézzünk példát, egy majdnem páros gráfra, mindjárt elmondom, hogy mi az. Kérni fogok egy pici hosszabbítást, hogyha megengeditek. Hátrányban vagyok a csúszás miatt. Szóval egy angol nyelvű szövegről van szó, egy könyvből kivettünk, pontosabban nem mi, hanem hát aki ezzel foglalkozott, kivett szavakat, ezek lesznek a gráfnak a csúcsai, éleket, amik pedig akkor vannak a szavak összekötve, hogyha azok előfordultak valahol egy könyvben, egy adott könyvről van szó, egymás mellett egy mondaton belül. Oké, és akkor ez a gráf, amit tudunk belőle csinálni. Itt a zöld köröcskék, azok mellékneveket jelölnek, a piros négyzetecskék, azok pedig főneveket, és hát ebből ugye semmit nem látunk, ami itt van, hogy mégis mi a helyzet ezzel. Most alkalmazzuk a hálózattudományt, de úgy, hogy nem részlet, nem mondom meg, hogy mi volt, jó? Ezt egy cikkből vettem ki példaként, és a következőt kapjuk, hogy szét lehet bontani ezeket a csúcsokat, méghozzá két kategóriára. Hát itt ezt elnevezhetjük mellékneves kategóriának, bár látjuk, hogy van köztük főnév. Ez meg a főneves kategória, bár látjuk, hogy van köztük melléknév. 83% lett a helyes. Itt szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ez pusztán, tehát a számítógép az nem tudta, hogy mi a főnév, meg mi a melléknév, hanem az csak azt látja, hogy vannak csúcsok, nem négyzetek meg körök, csúcsok, oké? És köztük élek, és szét tudja kategorizálni őket a pusztán ez alapján, az információ alapján, meglehetősen jó találati arányon. Valamit akkor mutatnék a Gephiben. Már betöltöttem előre, hogy nehogy baj legyen. Akkor rögtön olyat mutatok, ami nagyon-nagyon pici. Ugye próbálok igazítani a fölbontáson, remélem, hogy látszódik belőle valami. Ez egy gráf, ami nagyon-nagyon kicsi, ez a Olaszországban, a firenzei környéken, hát az ott élő reneszánsz családoknak a házasodási hálózata. Jó, nagyon-nagyon pici, tehát lényegében szinte semmi izgalmasat nem tartalmaz. Amit meg akarok mutatni, az például, hogy nyilván itt lehet ilyet mondani például, hogy milyennek a hálózatnak az átmérője. Hát azt mondja, hogy ez 5, úgyhogy ez pontosan az a dolog, de ez eleve egy kicsi, nagyon pici gráf. Tehát itt nem érvényesül annyira az a bizonyos kisvilág dolog, amit itt említettünk a múltkor, hogy nincsenek távol a különböző családok egymástól. De persze, hogy nincsenek, hiszen alig van belőlük. Összesen 15 család van. Ez itt látszik fönt egyébként. Tehát ez egy kicsi világ, sok mindenki házasodott sok mindenkivel, és amit akarok mutatni az, hogy van egy... Tehát itt a nagyon érdekes dolog az, ezt mindjárt eltüntetem innen, és akkor mutatom, itt nagyon érdekes dolog az, hogy szeretnénk kiemelni a csúcsokat valamilyen fontosság szerint. Tehát itt a szövegvisszakeresésben is, sőt az egész Google ettől lett multibilliárdos, hogy kitaláltak egy módszert, hogy hogyan lehet a weblogokat sorba tenni. És itt van egy ilyen módszer, hogy akkor fontos egy csúcs, hogyha azok, akik rámutatnak, azok fontosak. Na most ugye ez egy rekurzív definíció, de ez matematikailag föloldható, és akkor ezzel olyan dolgot tudunk elérni, hogy én most meg fogom mutatni azt, hogy fölnagyítom azokat a csúcsokat, amik itt nagyobb értékeket kaptak. És akkor látszódik, hogy például a Medici család az a legfontosabb ebben a hálózatban, és valóban a történelem is ezt mutatja, hogyha jól emlékszem, próbáltam utána nézni, ez a Strozzi nevű család, ők voltak az ellen riválisok, elnézést a kiejtésért, hogyha rossz volt, de szóval ők nincs akkora jelentőségük ebben a hálózatban, mint amekkorát ők szerettek volna. Mutatok egy másik példát, ami 2004-es amerikai elnökválasztás környékén blogokról van szó, és a blogok egymásra, ott is ugye egymásra hivatkoznak. Jó? És hát ez összesen 1490 blogot tartalmaz, oké? És az a helyzet, hogy ez az adatbázis, amit használunk, ez be van címkézve, méghozzá az szerint, hogy a blog az baloldali vagy jobboldali. Jó? Most a kék-piros az lehet, hogy nem stimmel, általában azzal a két színnel szokás jelölni, nem biztos, hogy stimmel a dolog. De most akkor belettek azt szerint címkézve, oké? Okay? Most mi ezt tudjuk, de az algoritmus, amit le fogok futtatni, nem tudja ezt a dolgot. Lefutatom az algoritmust, aminek az a dolga, hogy keressen ebben a hálózatban közösségeket. A közösségek a hálózatban az egy nagyon viszonylag ilyen puha fogalom. Azt jelenti, hogy a csúcsok egy közösségben, a csúcsok egymással szorosabban össze vannak kötve, mint a közösségek kívül lévő csúcsok. Oké? Tehát ilyen csomósodások lényegében a hálózatban. És akkor, hogyha egy okos vizualizációt használunk, akkor itt mindjárt kiderült, hogy itt tulajdonképpen van egy csomó pont, ami hát nincs összekötve, tehát nem hivatkoznak rájuk, vagy ők nem hivatkoznak senkire, de utána mindjárt itt elkezdenek formálódni a közösségek, és akkor a piros meg a kék, azt mi tudjuk előre, de ez az algoritmus nem tudja, oké? Okay? Az algoritmus csak a csúcsokat és az éleket látja egymás között. És szét tudta bontani két részre, jobb oldalra meg bal oldalra. Még egy picit igazítok rajta. Hát ugye nyilván ez rettenetesen látványos, meg nagyon sokat mond, de még egyszer mondom, ennek a lényege az, hogy mindezt algoritmikusan meg tudjuk csinálni. És akkor még egy példa, és aztán tényleg befejezem. Ugyancsak 2004 környékén könyvek Amerikában, az Amazon oldalon vásárolt könyvekről van szó, azokról az összefüggésekről, amiket ott ugye el tudunk érni, hogy az, aki ezt a könyvet megvette MS könyvet is. És akkor a könyvek a csúcsok, és két könyv össze van kötve, hogyha előfordult ilyen listán. Félrevezető az ábra, hangsúlyozom, és akkor ez is ugye a matematikai modellezéssel kapcsolatos, hiszen ha csak egyetlen egyszer szerepelt az, hogy egy könyvet valaki más is megvett, akkor itt már össze van kötve. Az itt például nem szerepel, hogy hányszor volt ez, és annak lehet jelentősége, hiszen hogyha mondjuk egy könyvpárt vagy hármast 10 000-en megvettek, vagy csak egy ember volt, aki ugyanazt a három könyvet megvette, az ugyanazt jelenti ebben a rádban. És akkor lefutathatunk néhány ilyen elemzést, például az első dolog az, hogy az átlagos fokszám, ami az, hogy hány éle van, hány egy könyvet, hány másik könyvvel vettek együtt, az 8,4 lett, ami hát valamiféle, hogy mondjam, ilyen vásárlási lázra utal esetleg. Amit még akartam mutatni az, hogy mondjuk mekkora az átlagos úthossz, az 3, tehát hogy az egyes könyvek egymástól 3 ugrásra vannak, ez is valamit jelent. Most megint megcsinálhatjuk azt, hogy particionáljuk a csúcsokat, az szerint, hogy jobboldali, baloldali, vagy pedig hát ilyen semleges könyvek, semleges, hogy mondjam, politikai irányultságú könyvekről van szó. Akkor én ezt most így beszínezem, és akkor utána azt fogom csinálni, hogy mégiscsak lefuttatom ezt a közösségkeresőt, hát hogyha ad valamit, és azt szerint próbálom itt vizualizálni. Elnézést a kapkodásért, de nem akarom nagyon húzni az időt. És akkor itt elkezdenek megint kiformálódni ezek, hogy hát itt van két tábor, meg úgy köztük is van valami zöldel jelölve. Ezek, hát ugye most a színezés az megint az, hogy mi azt tudtuk előre, azt szerint színeztük, de az elrendezés most azt algoritmus csinálta, aki nem tudta ezt a dolgot. És megint kiformálódik az, hogy valóban kétpólusú az amerikai politikai könyvvásár. És akkor még amit itt lehet csinálni például, az az, hogy fölnagyítani az egyes csúcsokat, tehát méretét változtatni, attól függően, hogy milyen fontos. És akkor lehet például ilyet mondani, hogy hát a fokszám szerint rendezzük őket. Hát ebből nem sok minden derül ki, mert hogy túl nagy, tehát túl sok csúcsnak túl nagy a fokszáma, ami akkor azt jelenti, hogy túl sok, tehát nagyon sok könyvet nagyon sokan megvásároltak. Oké, ez körülbelül ezt jelenti. Viszont, hogyha más szerint határozzuk meg a méretet, például van ez az úgynevezett closeness centrality, ami hát azzal van összefüggésben, hogy tehát ez ilyen közelségi központiság. Itt furcsa módon az lesz majd, hogy aki nagy, az messze van a többiektől, és akkor mindjárt mutatom, hogy mire kell gondolni. Aki nagy, az messze van a többiektől, és például itt van egy könyv, aki hát igazán nagy lett ezen az oldalon, és akkor hogyha megjelenítjük, hogy az milyen könyv, akkor kiderül, hogy valamilyen könyv, lényegtelen, mert ez ugye Amerika, nem olyan értünk hozzá, legalábbis én magam, de én megcsináltam azt, annyit csináltam, hogy az Amazon oldalon megnéztem ezt a könyvet, és valóban az a helyzet, hogy az értékelés az, hogy olyan 3,5 az 5-ös skálán, de rengeteg sok 1-es adtak neki például. Tehát, hogy nagyon sokan lehúzták a könyvet, és ez ebben az ábrázolásban most úgy jelenik meg, hogy ő nagyon, hogy mondjam, kint van a szélén a dolgoknak, perifériás, kevesen érdeklődnek utána, oké? Okay? És hát ez tükröződik abban, hogy az Amazonon hogyan rangsorolták később. Ugyanakkor megfordíthatjuk...
Bocsássa meg, akkor mitől nagy?
Igen, most ez az át, tehát a programnak a sajátossága, hogy itt az lesz a nagy, aki nem számít annyira. Sajnos az a kicsi, aki meg központi jelentőségű. Igen. De ugyanakkor csináltuk egy másik rangsorolást, ami... És akkor most én nyomok egy gombot, jó? És akkor, hogyha átrendeződik a dolog, akkor az azt jelenti, hogy ez a hálózat az érdekes. Most ez átrendeződött. Ezt akarom mondani, hogy ez is nagyon jellemző, hogyha többféle mértéket alkalmazunk a hálózat csúcsok fontosságának a jellemzésére, és ezek egybeesnek, akkor a hálózat az érdektelen. Nem tartalmaz túl sok információt. De ha ilyen jelentős átrendeződések vannak az egyes mértékek szerint, akkor ez egy érdekes hálózat, ami nagyon sok mindent tartalmazhat. És akkor, szóval itt például van ilyen, hogy ilyen könyv, ilyen jó nagyban, hogy a Bush család, a Bush, mit tudom én, micsoda ország, stb. Nyilván ezekbe bele kellene menni és megnézni, hogy ezek a könyvek valójában micsodák, mi a jelentőségük, mi a jelentőségmentességük. Minden esetre ez a mérték például pont ezt tükrözi, hogy vannak-e és mennyi rajtuk keresztül vezető utak, és akkor az ugye mindenféleképpen egyfajta popularitást, vagy egyfajta ilyen olyan dolgot jellemez, ami hát központivá teszi. És akkor egyetlen egy dolgot szeretnék még mondani, megint csak az algoritmus által megadott, hogy ezen az ábrán sajnos már nem látszik, mert itt összekevertem a dolgokat, de az algoritmus azt is valahogy kimutatta, hogy ugye van a jobb oldal, a bal oldal, ott lehetnek olyanok is, hogy egyik átcsúszik a másikba az algoritmus által. Jó, ez nyilván hibázhat, de egyébként azt is fölismerte ez az algoritmus, hogy azok, akik meg politikailag semlegesek, azok is egy ilyen egységes tábort alkotnak egyébként. Tehát, hogy onnan kevesen egy politikai semleges ember kevésszer vásárol kifelé jobbra vagy balra. Jó? Nyilván nyilván ennél sokkal többet lehet ez az egész, ez csak egy ilyen apró ízelítő, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet.